Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a Napi Gazdaság, a Portfolio.hu és az Erste közreműködésével. A következő percekben egyebek között szó lesz arról, hogy vajon tényleg a görögök sorsára juthat-e a japán gazdaság, és körülbelül 10 perc múlva ismét kapcsoljuk a tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Nagy László Nándor, a Napi Gazdaság munkatársa van a vonalban. Hetekkel ezelőtt elfogadta a Magyar Országgyűlés a tranzakciós illetékről szóló jogszabályt. Mindent tudunk mi erről? Tudjuk, hogy mikor mit fogunk és ki mit fog fizetni?
Alapvetően az a nagy probléma, hogy ugye a törvény elfogadása és az utolsó pillanatos módosítókkal volt terhelt. Ennek következtében azért elég sok jogértelmezési probléma van az illeték szabállyal kapcsolatban. Az egyik alapvető, hogy ugye az utolsó kormányzati döntéssel például eldőlt az, hogy a illetéket elvben a hitelt törlesztésre is kell majd megfizetni. Ehhez képest ugye a törvény alapjaiban csak a tranzakciókra vonatkoztatja ezt a dolgot, és a hitelt törlesztés sok álláspont szerint nem konkrét tranzakció. De ha már úgy gondolkodunk, hogy minden tranzakcióra érvényesítik ezt az illetéket, akkor adódik a kérdés, hogy azok a tranzakciók, amelyeket mondjuk a bank indít egy-egy számlával kapcsolatos lépésnél, az vajon illetékkötelese. Gondolok itt például arra, hogy a számlavezetési díjat, amikor a bank ráterheli a számlára, vagy például amikor bankkártyával fizetünk, és utána annak egy díját a bank ráterheli a későbbiekben magára a számlára, hogy ez vajon illetékkötelese.
Mondjuk, hogyha én egy másik pénzintézetnél van a számlám, és máshova fizetem a hitelemet, akkor az a 70 ezer forintos utalás, most mondtam valamit körülbelül átlagosan, akkor az is mondjuk tranzakciós illeték.
Kérdéses, hogy illeték. Ha másik banknál van, az nagyon valószínűleg, ugye ott két bank között utazik a pénz, tehát valószínűleg akkor az mindenképpen annak fog minősülni. Itt nagyobb kérdés az, hogy mi történik abban az esetben, hogyha az a bankon belül én a saját számlámról a hitelszámlára utalok pénzt. Ebben a hitelszámla valamilyen szinten az én saját számlám, és saját számlák között ez nem működik. Viszont a másik értelmezés szerint például a hitelszámla, az ugye a bank számlája, az egy adminisztratív számla, tehát innentől kezdve az nem kvázi az ügyfélnek a számlája, hanem az egy banki adminisztratív számla. Innentől kezdve ott is megállhat. De itt nagy kérdés az, hogy vajon a hiteltörlesztés azon kívül, hogy a kormányzat kimondta, ez vajon benne van ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy az embereknek az lenne fontos, hogyha mindenki egyértelműsíteni, hogy mely tranzakciókat milyen illetékkel kell számolni, az megint egy más kérdés, hogy a pénzintézetek ugye ezt milyen alapon és milyen mértékben terhelik majd rá az ügyfelet.
Köszönöm szépen Nagy László Nándort, a Napi Gazdaság munkatársát hallották itt az Inforádióban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Szeptember végi adatok szerint az árfolyamgátra jogosultak mindössze 14%-a élt a lehetőséggel, és a folyamatban lévő szerződések is csak keveset emelnek az arányon, tudatta a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Panulin Ildikó beszélt Binder István szóvivővel.
A legfrissebb adatok szeptember végiek, és ezek azt mutatják, hogy 65 ezer darabnál tart a megnyitott gyűjtőszámláknak a száma, ennél picit magasabb a már szerződötteknek a száma, hiszen két lépésben történik az átalakítás, az ügyfél és a bank részről egyrészt szerződést kötnek, második lépésben pedig a gyűjtőszámlát is megnyitják, tehát itt már a vég számot látjuk, a 65 ezres létszámot, ugyanakkor ez még mindig a lehetséges igénybevevői körnek csak mintegy 14,4%-a, hiszen körülbelül 450-480 ezer potenciális devizahiteles jelzálogitelesről van szó. Kicsit jobb az arány, hogyha a hitelállományra vetítjük, hiszen itt a belépettek hitelállománya már mintegy 20%-os a teljes hitelvolumenre vetítve. Ugyanakkor közeleg a finish, hiszen összesen 23 munkanap van már csak az év végéig, és ugye törvény szerint december 31-ig lehet belépni ebbe a rendszerbe, és hát tulajdonképpen mi arról is hirtattunk, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon kedvező konstrukció, mert akár több százezer forintnyi összeget meg lehet spórolni a belépéssel.
Mégsem jelentkeztek annyian, mint várták azt korábban, mind a bankok, mind pedig a hatóság. Lehet, hogy túl sok az aggája az érintetteknek?
Elképzelhető, hogy néhány aggodalom megvan az ügyfelekben. Egyrészt olyan aggodalmak is felmerülhetnek, hogy az ügyfelekre vállalhatatlan mértékű törlesztési kötelezettség hárulna, amikor ismételten majd piaci árfolyamon kell törleszteni. Ugyanakkor azért azt el kell mondani, hogy egy külön kormányrendelet szól arról, hogy több körülményt kell együttesen mérlegelni a pénzügyi intézménynek, és úgy kell megállapítani a törlesztő részletet, hogy nem lehet magasabb az együttes fizetendő havi terhe az ügyfélnek, tehát a gyűjtőszámlahitel törlesztése és az eredeti hitel piaci törlesztése, mint a gyűjtőszámlahitel futamideje alatti törlesztő részlet 15%-kal megnövelve. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható teher, különösen akkor, amit szintén tanácsolunk, hogyha a most felszabaduló pénzt az ügyfél megtakarításra fordítja.
Minden Istvánt a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjét hallották.
Inforádió 88,1.
Magyarország hírrádiója.
Görögország sorsára juthat-e Japán? Mutatnak-e olyan jelek a gazdaságot tekintve, akár az államadóságot tekintve, hogy csőd körüli helyzetbe kerülhet akár a japán gazdaság? A vonalban Kasnyik Márton, a Napi Gazdaság munkatársa. Szóval vannak ilyen jelek?
Valóban a japán államadóság az nagyon magas, most már meghaladja a GDP kétszeresét is egy ideje, és eddig azért tudott a piaci szereplőkben bizalmat teremteni az iránt, hogy majd valamikor vissza fogja ezt fizetni, mert egy nettó hitelezőként lépett fel a világban, tehát a folyófizetési mérlege pozitív volt. Ez azonban az utóbbi hónapokban fordulni látszik, ugyanis a japán export az erőfje miatt leginkább nagyon gyenge, de ennek más okai vannak. Most derült nemrég, hogy szeptemberben már deficites volt a japán folyófizetési mérleg, és hát egy kettős deficitet nem sokáig tud ilyen alacsony hozamok mellett finanszírozni egy ország.
Ez egy rövid távú probléma lehet, vagy itt komolyabb jelek is vannak?
Hát itt inkább hosszú távon jelentkezik a probléma, azt már nagyon sokan mondják, és sok ideje, hogy egy öregedő lakossággal elég borús a makropálya Japán előtt hosszú távon. Egyre kevesebb adófizetőnek kell eltartani egyre több nyugdíjast, miközben gyakorlatilag a gazdaság 20 éve nem képes növekedni nominálisan, viszont az államnak folyamatosan deficitben kell lennie, mert ezzel tudja finanszírozni a magángazdaságot. Ez biztosan nem tartható fenn a végtelenségig. Ugyanakkor, mivel Japánnak van egy saját jegybankja, ezért alig ha fog csődbe menni, tehát végtelen mennyiségű ilyen tud nyomtatni, és mivel egyenlőre inkább a defláció jelenti a problémát, nem az infláció, ezért attól sem fognak félni az emberek, hogy itt a hiperinfláció fog mindent elvinni. Úgyhogy hát egy elég különös csapdában vannak, ahol se a monetáris, se a költségvetési politikával sem tud igazán sok mindent csinálni a kormány, viszont szép lassan haladnak a szakadék felé.
Kasnyik Márton, a Napi Gazdaság munkatársát hallották, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
4 forintos benzinár csökkenése számít szerdától a Portfolio.hu elemzője. Kökösi Gábor szerint a gázolaj ára nem változik.
A héten várhatóan további benzinár csökkenésnek lehetünk szemtanúi majd a kutakon, miközben a gázolaj ára változatlan marad. Ez hozzávetőleg 402-403 forintos benzinárat jelenthet majd, ami egy 4 forint körüli csökkenésnek felel majd meg. Míg a gázolaj esetén a szinten tartás 425-426 forintos szinteknek felelhet meg. Ezt a múlt héten látott Brent, illetve finomított termékárakban látott mérsékelt emelkedést a forint erősödése tudta negligálni, olyannyira, hogy a finomított termékárak mérsékelt emelkedését teljes egészében eltüntette, illetve a benzin esetén még növelni is tudta a forint erősödése. Emiatt várjuk azt, hogy szerdán a MOL majd az üzemanyagok közül a benzin esetén csökkentést lép, a gázolaj esetén pedig egy árszinten tartást.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A vonalban Weinhardt Attila, Portfolio.hu vezető elemzője. Megállt el csökkenés, hol tart a forint?
Jó reggelt kívánunk, köszöntöm ismét a hallgatókat is. Igen, a budapesti értéktőzsdén megállt a lejtmenet, hogyha a főindexet nézzük, minimális pluszból endült a Bux Index, az OTP is közel 1,5%-os mínuszból már csak 0,5%-os mínuszban áll. A forint lényegében nem változott az előző bejelentkezésemhez képest, 282 körül állnak most a bankközi piacon az euróval szembeni jegyzések, a svájci frank kurzusa 234 környékén mozog jelenleg, és 1 dollárért 217,5 forintot kérnek a bankközi piacon.
Köszönöm szépen, Vernhal Attilát hallották a Portfolio.hu-tól, Nagy András az Erste Befektetési Bank ZRT-től is itt van velünk, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Továbbra is maradnak ugyanazok a kilátások?
Továbbra is maradnak a kilátások, bár hozzá kell tenni, hogy itt az átmeneti csökkenés az annyira megszűnt, hogy időközben már átcsapott pluszba a magyar értéktőzsde, és a MOL teljesít kiemelkedően a jelenleg a hazai papírok közül, és 6%-ot tudott emelkedni a MOL. Ennek eredményeként a BUX indexet is pluszba húzta, amely 0,1%-os emelkedést mutatott fel.
Nagyon szépen köszönöm, Nagy Andrást hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatták a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.